ez még mindig a prémium kategória.
Virág Ferenc, a Random Capital egyik tulajdonosa és az NFI igazgatóságának tagja a mai vendégem, és hát az OTP gyors jelentéséről beszélgettünk, majd rátértünk a Telekomra, illetve hát arra elsősorban, hogy érthetetlen módon ugye a menedzsment a beígért 27 forintos osztalék helyett mindössze 20-at fizet, majd bejelentette saját részvényvásárlási programot is. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nem tartod valószínűnek, hogy kivezetnék a Magyar Telekomot, hiszen ez a saját részvényvásárlás nem erre utal. Én meg azt gondolom, hogy ez első lépésnek talán elfogadható. Tehát, hogyha most azt vesszük alapul, hogy a könyv szerinti érték az jóval magasabb, és ha most a Deutsche Telekom nem fog beállni az eladóid oldalra, már pedig én azt gondolom, hogy nem fog, akkor az szépen megteheti azt, hogy miután nem sürgős neki, ezt ugye ebben megállapodtunk, hosszasan szépen vásárolgatja vissza a részvényeket, és annál kevesebb marad neki értelemszerűen majd a könyv szerinti érték alapú felvásárlásra, tekintve, hogy ugye egyrészt a közkész hányat csökkenni fog, és folyamatosan fog emelkedni, úgymond az árfolyam. Tehát ez neki egyáltalán nem rossz. Rosszul látom.
Nem, én nem mondom azt, hogy rosszul, hiszen a jövőt senki nem láthatja, csak én mindig számolni szoktam. Ez azt jelenti, hogy akkor a te ütemeddel számolva 80 év alatt meg is tudná valósítani azt, hogy kivásárolja azt, amint egy 400 milliárdnyi részt, ugye amikor a rosszú számolként, mert a 400 milliót kell beszorozni, hogy a jelenlegi állapota 160 milliárd forint, 160 milliárd forintot kell visszaosztani az 5 milliárd forinttal, de szóval elég sokat kéne vásárolgatnia, hogy ez megtörténjen. Mi következik ebbe a dologba? Akkor az egész pénzt arra szánta volna, hogy saját részvényvásárlás legyen, kettő pedig, hogy nem tartom transzparensnek a dolgot, hogyha ez a cél is így megy végbe, három pedig, hogy mi következik ebből, az következne ebből, hogyha így akarná megcsinálni, hogy akkor semmi osztalékot nem kéne fizetni, hanem mindezt a 25 forintnyi részén saját részvényvásárlásra kéne folytatni. Tehát még egyszer levezetve, hogy pontos legyen a számlás, mert mindig valami miatt az 1000 forint van a fejemben, de hát nagyon régen volt a Magyar Telekom 1000 forint, tehát ez a 4x4, ugye 60, most kerekített számokat mondok, 60% van körülbelül a Magyar Telekomból, a Deutsche Telekomnak a kezébe, a közkéz az 400 millió darab részvény, a 400 millió darab részvény pedig 400 forinttal, ez 160 milliárd forint. Tehát a 160 milliárd forint versus 5 milliárd forint, hogyha így vezetem le ezt a dolgot, akkor is ott tartok ebbe az egész történetbe, hogy évtizedekig kell vásárolni.
Jó, hát én nem is arra gondoltam, hogy a 40%-nyi közkéz hányadot fogja kivásárolni, hanem arra gondolok, hogy minél több részvény tud megvenni értelemszerűen jóval olcsóbban.
Őszinte leszek, nem nézem ki még ezt se belőlük. Tehát abban, ahogy a piacon viselkedett, hogy van egy 60%-os tulajdonos, elnézést már megbocsásson a világ, de nekem fontos egyébként, hogy a pakkon mennyit ér. Őket egyáltalán nem érdekli, hogy a pakjuk mennyit ér. Az, hogy bemennek egy saját részvény vásárlásba, és elhatároznak 5 milliárd forintnyi vásárlást egy ekkora cégnél, azt szerintem megint csak azt mondta, hogy vagy ebből azt álmodják, hogy emelkedett az árfolyam, ami szerintem butaság. Az árfolyam emelkedésére ellene hat viszont a kivásárlási szándéknak a pozitívunainak, most nem fogja beárazni nyilván 500 forint fölé, és tényleg az azért, hogy minél többet vásároljon, hogy arról van szó. Én egy képtelen gondolatnak, hogy ez hogy született meg, nem értem. Egyébként valószínűleg úgy, hogy körülnézek külföldön, és akkor felismerik azt, hogy hú, hát többet nem nagyon szeretnénk fizetni, de akkor hogy lehetne mégis egy kicsit megbolygatni a dolgokat, csak azt mondják, hogy jé, hát külföldön ez úgy is működik, hogy nem csak osztalékot fizetnek, hanem saját részvényt is vásárolnak. És hogyha ezt a kettőt így megbolygatjuk, és a piac még nem tudja rendesen összeadni ezt a 20-at meg az 5-öt, akkor lehet, hogy nekik a 27 helyett kijön az, hogy ez egyébként jó. Hozzáteszem, 3 darab percig. Amikor kijött ez a hír, napközben, ráadásul nagyon szépen transzparensen napközben lett kitérve a történet, a piac kellős közepébe az égből, hogy nehogy véletlenül fel lehessen rá készülni, először emelkedett az árfolyam. Az más kérdés, utána meg brutálisan csökkent.
Hát utána brutálisan csökkent, és hát sajnos ezt a 400 forintos küszöböt nyaldossa, és azt gondolom, hogy innen nagy elpattanás nem lesz, de bár ne lenne igazam. Menjünk tovább, mert azért szorít az idő, és maradt még hátra azért elég bőven téma. Hát az elmúlt időszakban ugye a vírus az hát igencsak megmozgatta a piacokat. Ugye itt volt egy rendkívüli Fed kamat vágás is, amit én szintén nem igazán értek, már azt, hogy ilyen hirtelen és mindenféle előzmény nélkül vágtak 50 bázispontot, noha erre verbálisan akár föl tudta volna készíteni a Fed a piacokat. Bezuhant minden, ugye a kezdeti lelkesedés hát pár percig tartott, aztán mindenki rádöbbent arra, hogy itt nagyobb a baj talán, és pontosan ezt gondolom a legnagyobb hibának, hogy a Fed ezzel gyakorlatilag egy pánikot fokozott, hiszen mindenki úgy könyvelte el a pár percnyi lelkesedés után, hogy nagyobb lehet a baj annál, mint gondoljuk.
Hát, hogyha magából a kamatcsökkentésben indulunk ki, a kamatcsökkentéssel kapcsolatosan, én megmondom őszintén, de egyre kevesebben értelmezhető az amerikai Fednek a szerepe és a viselkedése. Én sokszor inkább azt mondom, hogy elnöki nyomást próbálnak előbb-utóbb tenni valamit, mert valahogy, mintha mégis úgy néznek, hogy ebbe a hatalmas demokráciával élő országba, mégiscsak egy elnök bele tud szólni a monetáris politikába, és nem beszélve, hogy bele tud szólni, úgy tud beleszólni, hogy olyan félelmet generál, ami alapján befolyásolja a döntéshozóknak. Az, hogy egy koronavírus helyzete, egy kialakult pánik helyzete, amire hozzá kell tenni, hogy alapvetően a pánik okozza a pánik helyzet alapjait. Itt az én esetemben nem arról van szó, amikor gondolkodom erről, hogy hány ember fog meghalni, meg megbetegedni, ez egy nagyon szörnyű és borzasztó dolog, amit itt igazán félnünk kell, az maga az, hogy mi a lakosságnak, mi az embereknek a reakciója erre a dologra. Ebbe valóban így van, jön egy 0,5%-os kamatcsökkentés, ami elég testes, és 2008 óta vagy 9 óta nem volt ilyen lépése a Fednek, ami a sugalja, hogy hú, most egy irgalmatlan dolog történt, ami miatt bele kell nyúlni. Hozzá kell még egy dolgot tenni, és nagyon fontos, és nagyon kevesen gondolkodnak erről is. Minden a csúcson van. Most beszéltünk arról, hogy 29.500 volt egy Dow Jones Industriának a teteje, vagy most éppen 26 vagy 25 ezer, de itt nem arról beszélünk, hogy 16-on, meg 15-ön, meg 10-en járunk, úgy, hogy 2009 márciusában a Dow-nak az alja az 6.800 pont volt. Tehát itt egy olyan helyzetbe kerül egy visszafordítandó dolog, amit egyébként még nem is indult egy igazi folyamat, ami lefele mutatna. Így hát a Fed számom, de értelmeztetem, főleg egy olyan dologgal nem, amikor egy ilyenfajta lépés az egy hosszú távú gazdasági következményekkel számoló dolog, miközben itt pedig egy hirtelen tűzoltásként ez a legkevésbé felfogható és értelmezhető dolog. Mit jelent maga a koronavírus? A koronavírus számomra homályt jelent. Homályt azért, mert mindig volt egy olyan mondásom, hogy folyamatok indulnak, és a folyamatok végét nem tudod megítélni, és az se, hogy mi okozza majd, hogy a folyamat az egy trend irányába pozitív vagy negatív. Egy pozitív trendben, nagyon jó példa az OTP. Amikor az OTP átlépte az 5000 ott évekkel ezelőtt, akkor nem tudtuk megmondani, mi lesz az ok, ami miatt igazán magas lesz az árfolyam, de azt gondoltuk, hogy elindult a növekedési folyamat. Ugye ez akkor volt, amikor bebukta az éve 100 milliárd forintot a devizahiteles csomag kiegyenlítéseként, majd onnan egy növekedési pályára állt, tehát azelőtt is azon volt, de jövedelmezőség szempontjából megfordult úgymond a trend és az árfolyam is. Felhívnám a figyelmet, hogy 2015, ami most lesz majd 5 éve márciusban, az OTP árfolyama 3500-3700 forint volt, és innen léptünk ide föl. Ez 5000 forint. Nem tudod megmondani, hogy mi okozza majd azt az akvizíciók, a beért eredményezőség egyebek, de azt gondolt, hogy abban megy. Ugyanez van most a mi fejünkbe, ami azt mutatja, hogy nem tudjuk, hogy mi hozhat még rosszabbat, de ha trend szerint megváltozik a piacnak a mozgása, és valóban elindul egy lefelé trend, ezt még nem lehet kijelenteni, mert itt azért még az érdemi korrekciós részekbe se léptünk, nem hogy trendfordulóba, trendfordulót azért 20%-a tető alatt szokták mondani, amikor alálépnek az indexek, és nem egy-egy részvény, hanem általánosan a nagy mutatók és indexek. Ez most az Amerika esetében nem is egy dódó beszélnek 30 részvényben, hanem inkább egy SP500-ol, ami ugye a S&P, a Standard & Poor's 500, az 500 kiemelt részvény taglal. Akkor már viszont lehet azon gondolkodni, hogy mi lesz az a homály, aminek az eredménye majd egyszer az lesz, hogy brutálisan mély pontokat fogunk látni. Ma azt gondoljuk, hogy az információ, ami rendelkezésünkre áll, a következő dolog miatt rossz. Az, hogy a világban megbetegednek emberek, meg meghalnak, az egy dolog, nagyon borzasztó történet, de ezzel még együtt lehetne élni, hiszen akár az influenza, akár egyéb vírusok tekintetében ilyet látunk. Azt nem tudjuk, hogy mikor következik el a következő 5 fázis, amit én most akkor elmondanék egy pár szóban, mint saját gondolatomat. Az első fázis az, amikor nem megyünk már annyira közösségbe, és a vásárlásunkat se annyira intézzük, inkább tartalékolunk valamennyit, hogy sok ember között nem legyünk. A második fázis az, amikor effektíve ellátási és munkaerő problémák lehetnek, amikor már gond egyébként minden olyan megszokott dolgot megvenni a boltokba, amit eddig megleted, és most nem csak a élelmiszerbe vásárlásra kell gondolni, egy autó alkatrésze. A harmadik fázis az én olvasatomban az, amikor megtörténhet valóban egy kiterjesztett karantén, amiben már minket lát el, és nem mi látjuk el magunkat különböző dolgokkal. A negyedik fázis az, amiben, és ez mind pánik, ez nem jelenti azt, hogy ez mind igaz, csak az, hogy pánik. A negyedik fázis az, amiben gyakorlatilag olyan jellegű kijárási tilalmak és megszorítások vannak, ahol már normál gazdasági folyamatok felbomlanak, és az ötödik fázis az sajnos anarchia. Most ebből én azt gondolom, hogy normálisan a koronavírusnál az egyes fázisból nem kéne és nem szabadna túllépnünk. Ez azt jelenti, hogy elmegyek a boltba, megveszek egy csomó mindent magamnak, mondjuk lehet, hogy nem megyek el az kezded a koncert, a szombaton egyébként van rá jegyünk, de elgondolkodtam, hogy beülök-e több tízezer ember közé, ha egyébként a buszon most már nem olyan szívesen ülök föl, de valójában ez még nem egy tragédia, mert ide jöttem a rádióba, meg egyéb helyekre is elmegyek. De ettől függetlenül ebbe az egyesbe is azért van egy homály, hogy a gazdaságban hova fog lecsapódni mindaz a félelem, ami az emberek által van. Ennyi. És tovább nem lehet látni. Hogy a Apple-nek az eladásai, az autógyártóknak a beszállításai, egyebek milyen továbbgyűrűző dolgot hoznak, és mennyi időszakra, hónapokra vagy évekre tolhatják el egyébként a további növekedésnek, akár a egy lassuló ütemét, vagy pedig egy akár egy recessziós helyzet kialakulását, ez attól függ, hogy mi emberek ezekre a dolgokra hogyan reagálunk. Ebben meghatározó szerepe van egyébként a médiának, és a média a koronavírussal kapcsolatosan soha nem látott mértékben negatív.
Ha a részvényárfolyamokra térünk vissza, ugye úgy fogalmaztál, hogy ugye egy korrekcióhoz az kellene, hogy nagy mértékű általános zuhanás legyen. Azért, ha megnézzük most a budapesti értéktősdén forgó ugye blue chipeket, most maradjunk ennél, elmondható az, hogy egyelőre csak szelektíven esnek ugye a papírok révén, hogy melyik inkább kitett mondjuk a koronavírus hatásainak. Most arra gondolok, hogy például a Richter azért egész jól tartja magát, a MOL ellentétben viszont zuhan.
Igen, hogyha végig kell nézni a négy mondjuk kiemelt papírt, még mindig beszélünk erre a négy papírról, a Telekom azt szerintem egyértelmű, hogy miért gyenge lábakon áll. Itt segít rajta, hogy még jobban essen a koronavírus, de nyilvánvaló, hogy egyébként is rodgyant szegény. Hogyha az OTP-t, Richtert nézzük, akkor azt gondolom, hogy az ég egy a világon semmi negatív még nem történt bennük. Tehát innen nem, hogy visszafolytatta a folyamat, hanem egyszerűen benne vannak az emelkedő trendben. Annyi történt, hogy van egy kisebb fajta visszaesés az árfolyamban, de soha semmi nem az égbe megy. Hát a MOL egy nagyon nehéz kérdés. Azért az, hogy a MOL 2360 forintos záróértéket tudott bemutatni csütörtökön, abból a történetből azért az következik, hogy ennek a papírnak volt 3450 forint a teteje. És hogyha onnan számoljuk, hogy mekkora esésen vagyunk túl, akkor ez gyakorlatilag alulról már egy 30%-ot jelent. Úgy, hogy ráadásul az elmúlt időszakban bemutatott eredménye, gyors jelentése, egyébként ezt nem indokolja. Tehát ott is az látszott, hogy a MOL ütésálló, a MOL hozni fogja a nagy valószínűség azokat a számokat, amiket az elmúlt években tudott produkálni, tehát nagyon nehezen lehet értelmezni, hogy mi van. Egyetlen dolgot viszont hozzá kell tenni. Önmagában nem csak azt tudja megfordítani a piacokat, hogy a gazdasági kilátások milyenek, az egy hosszú távú dolog, hanem az is, hogyha egy bizonyos szintet elérnek az esések, akkor beindítja az általam úgynevezett Brussels of Hangert, ami az embereket arra inspirálja, hogy zárják a pozícióikat, mert már esett annyit egy részén, hogy nem félő, hogy ha tovább esik, az már fáj. Ez a MOL-ban elétkezett.
Nem lehet emögött az is, hogy úgy általánosságban a befektetők kiszerettek a MOL-ból, és nem csak a MOL-ból, hanem általában az olajrészvényekből mondjuk. Tehát ma már nem trendi olajrészvényeket tartani. Ugye erről korábban is beszélgettünk, korábbi műsorokban is több elemzővel. Elmondható az, hogy mondjuk akár a portfóliókon belül látszik egy ilyen fajta átrendeződés?
Szerintem igen, határozottan. Tehát igen, kijelenthető. És ez egy szerintem egy okos gondolat, hogy a világtrend az afelé mutat, hogy ma valóban nem trendi az olajpapír, és egyébként általános megítélésben negatívak az olajtársaságokkal kapcsolatosan. Azért hozzátenném a dolgokhoz, hogy igen, de ez a bankokkal sincsen máshogy, az OTP mégis az égben van, és a saját szektortársaival szebb lenne egyébként közösségtelenek ágazati társaságoktól beszélni, csak így szoktuk meg az értékpapírok esetben, hogyha a szektortársaktól beszélünk, akkor a MOL legalább annyira gyöngyszem a szektortársai között, mint az OTP a sajátjai között.
No, engedjük el a blue chipeket, mert ki szeretném használni az alkalmat, hogy itt vagy, és akkor beszéljünk egy kicsit az NFI-ről. Ugye nagyon kevés lehetőség van arra, hogy a kispapírokról beszélgessünk, hiszen kevés elemző követi ezeket a papírokat, van amelyiket senki. Igazgatósági tag vagy, ugye egy olyan vállalatban, amiről igazából nagyon keveset tudni a piacon, engedd meg, hogy ezt így elmondjam. Egy üres vállalat volt egy ideig, aztán most elkezdtétek megtölteni tartalommal. Hol tart most az NFI? Ugye, ha jól tudom, a piac leginkább azt árazza, hogy perben álltok több önkormányzattal, elsősorban Romániában, ha jól tudom, és onnan érdemi kárpótlásra számítotok. Ezen túl mi van az NFI-ben?
Az NFI egy agyongyalázott részvény, ezt el kell tudni valóban mondani. Egy olyan részvény, aminek volt 12 ezer forint fölötti értéke, volt 80-valahány forintos értéke, és most ebben a pillanatban van egy 350 és 400 forint közötti értéke. Volt egy felszálló ág, mert mindenki azt gondolta, hogy a csodák kettő nap alatt megtörténnek, és akkor volt egy erősebb áldozása is. amit látni kell a dologgal kapcsolatban az az, hogy nem, az NFI nem egy üres cég. Az NFI a mai napig rendelkezik 7 darab olyan szerződéssel, ESZKO alapon, ami 24-ig fog egyébként helyek közel kifutni, de meg akkor se teljesen, ami évente egy masszív cashflow-t tud termelni, és a cashflow-ból való elköltés után még mindig maradt free cashflow-ként a mostani évben is több mint 200 millió forint tiszta pénz. Ez még nem lenne óriás, és a kapitalizációhoz mérten sem. Ugyanakkor az NFI rendelkezik befektetési potenciálokkal is, ilyen például a Pannonfullban lévő 20%-os részesedés, ami a CNLNG alapon én azt gondolom, hogy igencsak egy izgalmas és jövőben mutató kép. Rendelkezik elég komoly cash állománnyal, tehát az üres, az nem igaz. De valójában mit jelent és miért izgalmas a dolog? Amikor mi a részvénytársaság felé fordultunk, mindenképpen azt néztük, egy olyan valamit szerettünk volna látni, amiben van valami fajta izgalom, valami borzongás, olyan dolog, ami a részvénynél egy igazán jó dolog lehet. Ezek biztos, hogy a romániai pedek. Hozzátéve, hogy az alapvető jövőbeni terv az nem a romániai pedeknek a végvitele, ez az előző menedzsmentnek a képe. A mai menedzsment, a régi menedzsmenttel együtt arra törekszik, hogy vagyonkezelővé alakítsa a céget. Mit jelentenek ezek a pedek? A pedek azok mindig a homályba vésznek kifutások szempontjából. Összegben nagyon nehezen meghatározhatóak. De amikor arról beszélünk, egy cég, ami egyébként ebben a pillanatban az új részvényekkel együtt valamivel több mint mondjuk 6 milliárd forinttal van értékelve, akkor mi Romániában szerintem a 6 milliárd forintért alaphangon el tudunk menni, és egyébként ezt folyamatosan mi kommunikáltuk és publikáltuk is, amikor bemutattuk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy sok előrébb haladó állapotban vagyunk, mint amiben voltunk, amikor én például igazgatósági tag lettem, és nem is álmomban nem reméltem, hogy ez egy ilyen gyors folyamattá tud válni, mint ami ma látszik, egyetlen dologért. Végül is megtörtént az Marosvásárhelyen is, és Gyergyön is, ez a két fő hely van, ahol pereskedésben állunk, ugye a régi szerződések jogtalan nem teljesítésével kapcsolatosan és így módon felmondása, hogy megállapította mind a két helyen másodfokon is a bíróság, hogy mi a szerződéseket a különböző szerződések nem megfelelő magatartás miatt jogszerűen mondhattuk föl. A jogszerű felmondás már önmagában azt jelenti, az ottani beruházásunkat meg kell téríteni. Ez mondjuk Gyergyón, ami a legutóbbi alkalommal volt, kb. 15 millió euró. Az mai értéken számolva 5 milliárd forint közeli érték. Persze, ezt az összeget senki nem mondta ki. A következő per, ami körülbelül mi azt vizionáljuk, hogy 2 éven belül végigmehet, az pont arról szól, hogy oké, de ez akkor összegszerűen mit jelenthet. Hogyha ez végigmenne, és meg lenne állapítva egyébként az, hogy mi mekkora pénzre vagyunk jogosultak, egyetlen dolgot még nem szabad elfelejteni, hogy 6-7 éves történettől beszélünk, éves körülbelül 10%-os kamattal, elmaradt haszonnal, károkkal, egyebekkel, amiket szintén azt gondolom, hogy érvényesen lehet. Én most nem fog elkezdeni álmodozni, és arról, hogy 10 milliárd bejöhet ebből az egész történetből.
Akkor elkezdek én álmodozni. Igen. Ugye a sajtóban jelent meg egyébként egy ilyen összeg, hogy 30 millió euró.
Az csak egy jó. Mondjuk el a negatív részét is. Marosvásárhelyen, amit ebbe a történetben meg lehet nyerni, ugye megnyertük a beruházásunkhoz közé, de ott az 1,5 milliárd forint, mindennel együtt mondjuk ez felmehetne 5-6 milliárd forinta. Kizárt dolognak tartom, hogy ezt az 5-6 milliárdot egyébként egy az egyben megszavazzák, vagy megnyerjük bíróságon, hozzátéve a dolgot, hogy egyébként Marosvásárhelynek van vagyona, gond nélkül ki tudja egyenlíteni.
De ez nem úgy kisebb... Gyergyó.
De nem úgy Gyergyó. Gyergyó viszont politikai kérdés. Én szeretném elmondani a rádióban, és én ezt nem szégyellem, hogy én azt vártam, és azt gondolom, hogy vagy a román államnak kéne beállni ebbe a történetbe, vagy akár a magyar államnak is be kéne állni ebbe a történetbe. Lakik ott 4000 ember. Mi nem tettünk arról, hogy az ott lévő szerződések nem lettek teljesítve, ez egy önkormányzati probléma volt. De azt gondolom egyébként, hogy az meg egy lehetetlen helyzet lesz, hogy lesz egy pernyertesség több milliárd forinttal, és örök inkasszó lesz a számláján az önkormányzatnak, mert hogy jogosultak vagyunk egyébként pénze. Így nem lehet élni, és így nem lehet egyébként egy város sem vezetni. Itt a kiegyezésnek meg kell történnie. Így hát én itt ebben a helyzetben is hívom egyébként, akár a román, akár a magyar megfelelő szedveket, hogy szívesen tárgyalunk.
Volt erre egyébként példa? Soha. Leültetek tárgyalni mondjuk az önkormányzattal?
Soha. De azért azt nem mondom, hogy nincsenek olyan dolgok, amik azt mutatnák, hogy azért közeledik az a pillanat, amikor keresnünk kellene egyébként egymásnak a társaságát, és nem feltétlenül az NFI oldaláról fontos és siető ez a dolog. Ugye mi mit láttunk? Itt volt az újságcikk, amit azt hiszem, hogy még ti is megjelentettetek egyébként a világgazdaságba. Amikor azt mondja, hogy jó, de vágyunk, és nézzük meg, hogy mi lesz a kifte. Mi várhatunk, de a pénz ketyeg, hiszen ezen kamatok vannak, és minden egyes év az nekünk még növeli azt az értéket, amiért menni fogunk tovább a bíróságon.
A Random Capital mikor kerül be adott esetben az NFI-be, vagy mikor kerül tőzsdére?
a 10%-a a Zenefibe bekerült a London Capitalnek, a maradék 30% fölötti eszközzel kapcsolatban megmondom őszintén, hogy kicsit padhelyzetben vagyunk, egyszerűen azért, mert annak idején megkezdtük a Magyar Nemzeti Bankkal az egyeztetést, de abban az egyeztetésből az derült ki, hogy nem nagyon volt példa arra, hogy így gyakorlatilag egy minősített többséget miként és hogy lehet bevinni. Én azt tudom mondani, hogy a pontos döntési folyamat, hogy ezt hogyan fogjuk végigvinni, még nem szedett meg, hiszen a legutóbbi közgyűlésen pont arról döntöttünk, hogy időlegesen leválasztásra kerül ez a 32%-os rész, és magától az egyéb folyamatok mennek be. Egyébként ezek bementek, ezek a bonyolelemek, annyi nem történt még meg, hogy a tőzsdén nem lettek bevezetve azok a részvények, amik ebből következtek. A Random Capital-re kapcsolatban a helyzet nem változott, tőzsdére akar menni a Random, óriási növekedésben van mind ügyfélszám, mind pedig az ügyfelek vagyona tekintetében, egyébként piaci részesedésként lehetett látni, hogy februárban gyakorlatilag a negyedikek voltunk, a béten pedig ez már nem a kis lakossági befektetőktől szóló piac volt, hanem a nemzetköziektől. Mindenképpen ugyanaz a terv. Idén kell lennie egy olyan stratégiának, ami megmutatja, hogy hogyan indul el a folyamat, akár még az idei évben a tőzsdei bevezetéssel kapcsolatban.
Sajnos kifutottunk az időből, de a műsor immár hagyományosá vált kérdését még föltenném neked. Ha most kellene portfóliót összeállítanod, hogyan, milyen területekről, milyen eszközöket tudnál belerakni?
Én most nagyon szívesen várnék. Alapvetően fix inkább alapú dolgokat, de likvid dolgokat, egyébként én a magyar állampapír is minden tekintetben, 2-3 héten fölött már pozitívat termel. Hozzá kell tudni tenni a dologhoz az, hogy egyetlen egy dologért gondolom ezt. Mert most talán megadatik az, hogy tényleg jó értékeltségekkel és alacsony értékeltségekkel lehet ma részint vásárolni, de hogyha választani kéne, hogy inkább kevesebb ember halljon, mert most ez nagyon nyálas dumának tűnik, de akkor is ezt gondolom, mert a családomban egyébként sok beteg ember van sajnos, és rájuk még sokkal inkább veszélyes az egész dolog, akkor inkább legyenek marha magas árak, inkább ne tudjak beszállni olcsón a részvényekbe, de felejtsük el a koronavírust.
Azt gondolom, hogy ennél jobbat senki sem kívánhat. Kedves hallgatók, ennek ellenére is muszáj felhívni a figyelmüket, hogy amit Feri elmondott, az nem tekinthető befektetési tanácsnak, ez mindössze egy egyéni vélemény, amennyiben befektetésen gondolkodnak, kérem ennél sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Virág Ferenc, a Random Capital egyik tulajdonosa, az NFI igazgatóságának tagja volt a mai vendégem. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Nagy szeretettel várlak máskor is. Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velem a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.